Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai napi evangéliumi szakasz Szent Máté evangéliumából való. Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor eljön dicsőségében az emberfia, és vele mind az angyalok, helyet foglal majd fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig külön választja őket egymástól, ahogyan a pásztor külön választja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Azután így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éheztem, s adtatok ennem. Szomjaztam, s adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és felkerestetek. Erre megkérdezik az igazak. Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól. Távozzatok színem elől, átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek s angyalainak készült. Mert éheztem, s nem adtatok ennem. Szomjaztam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, és nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik. Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk a szolgálatodra? Erre majd ezt feleli. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a végítélet bírájának, a teremtő örök Istennek a szavait hallottuk. Éheztem, szomjaztam, vándor voltam, de nem adtatok ennem, nem adtatok innom, nem fogadtatok be. Az emberi történelem folyamán mennyi szenvedést, mennyi fájdalmat okozott az éhezés, a szegénység, a nélkülözés, a kivetettség, a jómódúak közömbössége. Aranyszájú Szent János, amikor Konstantinápolyba, a fővárosba került, hogy ott legyen a keresztény nép püspöke, és látta azt a rengeteg fényűzést a császári palotában és az előkelők házaiban, és látta emellett a szívszorító nyomort. Látta azt, hogy sok előkelő dáma a szobakutyájának több ennivalót ad, mint amennyi jut egy szegénynek, egy embernek. Akkor elkezdett kiáltani a szegényekért. Azt mondta, ha valaki befogad egy szegényt, akkor az a kicsi szoba, vagy egy kicsi zug az istálló végén, az Krisztus cellája, ahol ő költözik be abba a házba. Nagy Szent Bazil azt mondta, akinek van több ruhája, és lát egy ruhátlan embert, és nem ad neki. Az az ember tolvaj. Elvette azt, ami a szegényi, amit a Teremtő Isten a szegénynek szánt, azt a ruhát. És így folytatta, ha valakinek van kenyere, és nem ad az éhezőnek, és az éhező éhen hal, akkor az az ember gyilkos. Nem egyszerűen a jótékonyságot mulasztotta el, hanem vétkes a testvére halála miatt. Ferenc pápa ugyanerről beszél, amikor azt mondja, hogy a ne őj parancsot gyökeresen újra kellene fogalmaznunk. Van olyan gazdasági rendszer, és a szabad versenyes gazdasági rendszerünk ilyen, amely embereket és népeket megnyomorít, koldussá tesz. Ez a gazdaság öl, ahogyan mondta a pápa. Erről is szól a mai evangélium. Szól arról, amit az egyház mindig is vallott, hogy a magántulajdon nem egy mindenek fölötti jog, hanem a magántulajdon fölött áll minden egyes embernek az emberhez méltó megélhetéshez való joga. Ennek a földnek a végső birtokosa, alkotója az Isten. Mi itt a földön, rövid életünk alatt csak egy rövid ideig kezeljük azt, ami a miénk. A magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti. E fölött áll minden embernek, a koldus szegénynek, az afrikainak, ázsiainak is az emberhez méltó megélhetéshez való joga. A magántulajdonnak van korlátja, van határa. Ez azt is jelenti, hogy szükséges lenne egyre inkább a világgazdaságnak nemzetközi ellenőrzése, szabályozása, határok közé, igazságos keretek közé való beillesztése. Meg kellene szüntetni az adóparadicsomokat, ahol a világnak a legnagyobb nemzetközi vállalatai igen gyakran a termelésük egy jelentős részét adózatlanul tudják aztán haszonná változtatni. Meg kellene szabni azt a felső határt, amit egy ember, vagy egy bizonyos cég, vagy cégcsoport birtokolhat. A magántulajdonnak az a rettenetes koncentrációja, ami kialakult az utóbbi évtizedekben, rendkívül káros a világgazdaságra, és ennek valamilyen módon határt kellene szabni. Erről is szól ez a mai evangélium. Egy igazságosabb világról, ahol nem lesz többet éhezés, nem lesz többet sírás, ahol az éhező enni kap, a szomjazó inni kap. Van azonban ennek az evangéliumi résznek egy sokkal mélyebb jelentése is. A végítélet bírájának, az élő Istennek a hangját halljuk. Éheztem, szomjaztam, vándor voltam, börtönben voltam, ruhátlan voltam, beteg voltam. Isten magára vesz minden emberi szenvedést. A történelem végtelen keresztútján át. Isten együtt szenved a szenvedővel, nem valahol távol ül a trónszékén, a kényelmes távoli mennyei boldogságban. Isten egy velünk. Nem pusztán azt mondja Jézus, hogy amit a szegénynek tettünk, az olyan, mintha neki tettük volna, hanem azt mondja, nekem tettétek. Ő éhezik az éhezőben, és neki adhatunk enni, hogyha adunk a szegénynek. Isten magára vette a világ terheit. Ugyanezt sejtette már meg az ószövetségi szentírás, akkor, amikor arról beszél, hogy Isten az égő csipkebokorban jelent meg Mózesnek. És a csipkebokorból így szól, láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, hallottam a jaj kiáltását, ismerem a szenvedését. A rabbik nagyon sokat gondolkodtak ezen, hogy miért pont így jelent meg az Isten. És ezt a gyönyörű választ adták, hogy azért, mert az Isten népét, az övéit is ütik-verik a rabszolgahajcsárok Egyiptomban. Azért van Isten is a tövisek között, és mert a népe is, az övé is ég a rabszolgaság kohójában, a szenvedésben. Ezért van Isten a lángokban. Isten együtt szenved az emberrel, magára vette a mi terheinket. A görög nyelven, a görög betűkkel átírva a húsvét így hangzik Pászká, ami egybe cseng azzal a görög szóval, ami azt jelenti szenvedni, Pászkhein. A görög nyelvi rabbik azt mondták, húsvétkor Isten szenvedett az emberért, magára vette a terheinket. Ez a titok teljesedik be Jézus keresztjében. Isten magára vette az ember minden fájdalmát, szenvedését. a kereszten hordozza, meggyógyítja, újjáteremti. Ezt a bűntől, szenvedéstől, haláltól megsebzett világot. Teréz anya ezt mondta az őt követő nővéreknek egyik reggel a szentségimádás után. Most menjetek és folytassátok, amit reggel a szentségimádáskor tettünk, mert amikor érintitek a leprást, a haldoklót, a beteget, az éhezőt, akkor Krisztus testét érintitek. Őt imádjátok, folytassátok, amit a szentségimádásban tettetek. Isten magára veszi a mi terheinket, hordozza a fájdalmainkat, és erre hív minket is. Egyik faluban, ahol káplán voltam, volt egy nagyon különleges férfi, rendkívül tehetséges zenész volt. Amikor elkezdett zongorázni vagy orgonálni, szinte borsózott az ember háta, gyönyörűen játszott, gyönyörűen énekelt. Azonban egyre többet zenélt bárokban. Inni kezdett, és amikor részeg volt, akkor mindenkit gyűlölt. Volt, hogy az utolsó 100 forintokat úgy csavarta ki a felesége kezéből. A saját hűtőszekrényüket eladta. Összetörte a lakásnak az ajtóit. Megesett, hogy a legkisebbik fiúkat úgy kellett hazaküldeni az iskolából, mert elkezdett sírni, és semmi módon nem lehetett megvigasztalni. Szívszaggatóan, több mint egy órán át zokogott. Végül a tanárnő úgy döntött, hogy hazaküldi. Akkor a terhet hordtak ezek a gyerekek, amit gyönge gyerekvállak nem bírtak elviselni. Az asszony nagyon hosszú vívódás után úgy döntött, hogy hazaköltözik az édesanyjához, menti a 3 gyermekét, azt, ami belőlük még menthető. De ami megdöbbentő volt, amin elámultam én és az egész falu, ez az asszony ezután is minden nap elment a férjéhez, és ő mosott, ő takarított, ő főzött, akkor is, ha a jutalma csak ütések volt és kiabálás. Magára vette ennek az embernek a terheit, a szétomló életét, nem futott el előle, hordozta. Az, hogy ebben a férfiben valami emberi még maradt, hogy még talán vagy 10 évig élt, azt ennek köszönhette, hogy ilyen felesége volt, aki a terheit a vállára vette. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a Boanergész együttes énekét fogjuk hallgatni, keressük ezáltal is az ő éneküket, imádságokat hallgatva azt az igazi örömet, amely a szeretetből fakad.
Amen, hallelujah.
Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. És akinek kérdése, hozzászólása van ez a mai evangéliumhoz, éheztem, s ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, bátran telefonáljon, és ossza meg ezt a gondolatot mindannyiunkkal, vagy tegye fel a kérdését a 061-374-0904-es 4-es számon várjuk a kedves hallgatók hívásait. Arra hív minket ez az evangélium, hogy vegyük a vállainkra mások terheit is, ahogy Krisztus magára vette a világ terhét, a mi fájdalmunkat, éhezésünket, szenvedésünket. Németországban történt, egy híres kórusvezető rettenetes baleseten esett át, mind a két lábát elvesztette, stólószékbe került. Teljesen össze volt törve, mert arról álmodott, hogy majd, ha nyugdíjba kerül, mennyit fog kirándulni, síelni, külföldre megy. De ez most mind összeomlott. Nem volt hajlandó kijönni, emberek szeme elé kerülni. Úgy érezte, az életének semmi értelme már nincs. És eljött hozzá a kórusuknak a vezetője, az öreg Fritz. Próbálta őt vigasztalni, lelket önteni belé, mondani, hogy a kórus mindenképpen számít rá. Kellene, hogy jöjjön. Nagyszerű vezetője volt ennek a kórusnak. Van egy kedves hallgatónk a vonalban, nagy szeretettel hallgatjuk. Mindörökkében.
Nagyon fontos a segítség, de régi közmondás, imádkozzál, dolgozzál, illetve segíts magadon, Isten is megsegít. Szóval azért el lehetne várni azoktól, akik egy szép nagy telken élnek, a gaz hasigér, azt a kertet gondozzák, ápolják. Ez 500.000 forint jelent, amit nem kell megvenni a boltokban. Nagyon fontos volna a beosztás, mert borzalmas látvány Budapesten is, a szegény kövér néni, hölgy, rákcsálja az édességet, a gyereke issza a kólát, egy picit munkára lehetne fogni ezt a szerencsétlen réteget. Mert kérem szépen, a 200.000 szegény család, ha ez a kertjét megápolná, ez volna 100 milliárd forint, amit nem kell kiadniuk. Ebből nekik megoldódna a teljes zöldség és gyümölcs témakör. Szóval ezen kellene valamit segíteni, de nem adomány formájába, mert azt tudjuk gyakorlatból, amit adományt kapnak, tűzifát, vetőmagot, eladják másnap. Atyám, ez nem tréfa, ez ezt még így csináltam, mint kell, barát elnök, nagyon tudjuk ezen valamit kellene tenni. Mi el az ön véleménye? Ima és munka.
Nagyon köszönjük a kedves hozzászólását, és valóban így van, hogy a szegény embernek nagyon fontos, hogy próbáljon tenni a maga érdekébe, tehát ne csak várja az, hogy mások segítsenek. Nagyon fontos az is, hogy beossza azt a kicsit, amilyen van. Hadd tegyem azt hozzá, hogy ahhoz, hogy kialakuljon akár mondjuk egy népcsoportban ez a tudás, hogy a kertet hogyan kell művelni, állatokat hogyan kell tartani, az igen gyakran nemzedékeknek az eredménye. Tehát nem könnyen megy. Egyáltalán egy motivációja legyen, hogy akarjon.
Így van, generáció kora, 200-300 év problémája, de ha örökké csak támogatást kap, ezáltal, hogy mondjam, nagyon finoman, még jobban ellustul. Mert hozza a karitát, a ruhát, a zöldséget, a húst, a pénzt. Szóval erről kellene beszélni, hogy egy szegény család több pénzt kap, mint egy kétgyermekes tanárházaspár. Elnézést, nem túlzás, atyám, én ebből élek sokáig, és egy ismert név a szakmában. Sőt, nagyon ismert.
Nagyon köszönjük.
Dicsértesét, nagyon sok sikert a munkájukhoz. Minden jót kívánok.
Köszönjük szépen. Valóban így van, hogy rendkívül fontos a motiváció, hogy valaki elinduljon és küzdjön önmagáért. Ez nem egészen könnyű. Egyik atya, aki pont cigánytestvérekkel foglalkozik, mondta azt, hogy igen gyakran egy cigányember nem tud akarni. Tehát nagyon nehezen indul el, hogy ő elkezdjen küzdeni. Hála Istennek, azért vannak erre példák, ami esztergomi közösségünkben pont tegnap hallottam a tanúságtételét, egy fiatal fiú, aki édesanyja nélkül nőtt föl, 7. gyerek a családban, borzalmas nyomorban élnek. nincs fürdőszoba a házukban. És egy csoda, amit ez a gyerek megcsinál, eljutott odáig, hogy van szakmája, nem kis áldozatok árán szerezte ezt meg, hajnalban kell, és megy, ápolóként dolgozik. Néha alig van mit ennie a családjának, és mégis küzd. Tehát hála Istennek vannak ilyen példák, ebben kellene minél többünknek segítséget nyújtani, hogy ez a lelki motiváció is megszülessen. A cigány testvéreknél az egyik legalapvetőbb útja ennek a kurzió, amikor egy hétvégén akkora lelki lökést, impulzust kap valaki, hogy elindul az élet, elkezd célokat kitűzni maga elé, elkezd szárnyalni, elkezd akarni. Tehát nem egyszerű, amíg valaki ezen az úton elindul. A kis elbeszélést, hogy végig hallgassuk, ez a kórusvezető tehát, aki elvesztette mindkét lábát, jött hozzá a kórusnak az öreg egyik tagja, Fritz, és kérte őt, hogy jöjjön vissza a kórushoz, annyira szükség van rá. De Gerhard mondta, hogy csak nem képzeled, hogy nyomorékként, szánalmasan, egy tolószékben ülve fogtok rám lenézni. Nem megyek soha többet a kórusba, egyáltalán emberek elé se akarok kerülni. Mire Fritz egy kicsikét mérges lett, azt mondta, hogy Gerhard, azt hittem, hogy csak a lábaidnak ártott ez a baleset, de úgy látom, hogy a fejeddel és a szíveddel is valami baj van. Legalább annyi bátorságod legyen, hogy magad mondd el a kórusnak, hogy soha többet nem jössz. Vagy erre is gyáva vagy? Gerhard kicsit meglepődött, és azt mondta, azt senki nem mondja rám, hogy gyáva vagyok. Jövő héten ott leszek a kórus próbán. Így is történt. A kórus egy héten át óriási izgalomban, fejtörésben volt, hogy mit is tegyen. És végül megszületett a gyönyörű, nagyszerű ötlet. Gerhard, ahogy bejött a terembe, ahol próbáltak, hirtelen kigyulladtak a fények, de a teremben nem volt senki. Izgatottan félve nézett szét, nem értette, hogy mi van. És egyszer csak a terem oldalsó ajtóiból minden innen elkezdtek begördülni tolószékek. Az egész kórus, minden tagja tolószékben ült. Szépen felsorakoztak a kórusvezetőjükkel, Gerhardtal szemben. Gerhard szinte kapkodott a levegőért, nem is tudta, hogy mit mondjon. És hirtelen odaállt a kórus elé Fritz, és azt mondta, Gerhard, nagyon megértettük, nagyon jól el tudjuk azt képzelni, milyen rettenetes lehet neked átélni, hogy itt ülsz a tolószékben, és mi pedig ott állunk veled szemben. Nem akarjuk, hogy bármikor is azt érezd, hogy valamilyen értelemben mi fölötted lennénk. Elhatároztuk, hogy mostantól mindig tolószékben fogunk ülni a kórus próbákon. Gerhard küszködött a könnyeivel. Végül azt mondta, nem létezik olyan kórus, amelyik ülve énekelne, azonnal álljatok föl. Főleg olyan kórus nem énekelhet ülve, amelyet én vezetek, én dirigálok. A kórus tagjai boldogan álltak föl. Aznap délután nemigen tudtak énekelni, hanem sokkal inkább ünnepelték azt, hogy egy kórus újra megtalálta a karmesterét, és egy ember újra megtalálta az élete értelmét. Krisztus erre hív, hogy mások terheit hordozzuk, a vállunkra vegyük. Ehhez kérik a mai napon az ő segítségét, kegyelmét.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.